Hát egy Pazolini bemutatóra hívom önöket. Na, nem filmbemutatóról beszélünk, hanem a Spirit Színházban bemutatták a Teorémát Telihai Péter rendezésében, és ez tulajdonképpen a filmnek egy parafrázisa. Maga a film is 1000 szó alatti, ugye erről
973.
Híres, 973. Pontosan 973, és hát ugye annak idején Pazolini ezt egy verses drámának szánta, aztán úgy döntött, hogy mégiscsak inkább képeket fog belőle csinálni, aztán megcsinálta a film után ezt a drámát, amiből aztán lett is egy színdarab Magyarországon. Na de ez most nem az, hanem ez a filmnek egy átültetése, hogy jól értem. És itt van most velem Telihai Péter, aki egyébként nem csak rendezte a darabot, de játszik, és benne szeretettel köszöntöm.
Én is üdvözlöm a kedves hallgatókat. Igen, nagyon jól elmondta a történetnek a filológiáját. Ugye ez egy nagyon egyszerű történet. Egy dúsgazdag milánói iparos családba a véletlen folytán bevetődik egy idegen, akit úgy nevez a Pazolini, hogy a vendég. És ez az idegen 24 óra alatt fölzavarja az egész család életét, és gyakorlatilag széthullik ez a család, rendkívül rövid, egy nap története, egy nap alatt valójában széthullik ez a család. Nagyon lényeges, hogy ez az ember, bár első olvasatra ugye ez egy nagyon érzéki történet, nagyon fontos benne az érzékiség. A két gyerek, egy fiú és egy lány, illetve az apa és az anya kapcsán is nagyon lényeges dolog, hogy a férfi és a szolgálónő Emilia esetében is a férfi érzékileg hat rájuk. Mégis valójában a végkicsengése az egésznek nem a végkicsengésében nem ez a lényeges, hanem megkérdőjelezi azt az etikai, morális, politikai és gazdasági szisztémát a vendég jelenléte, amelyben ez a család felnőtt, amelyhez hozzászokott, és amelynek a törvényeit tűzön-vizen keresztül tartani igyekszik. És tulajdonképpen ezt a rendet, ezt a beállt és megkérdőjelezhetetlen rendet rúgja föl a vendég jelenléte. És mindenki, a család összes tagja, illetve a szolgálónő is tulajdonképpen saját létének értelmére kérdez rá ennek a 24 órának a végén.
Hát ugye amellett, hogy felvonjuk a család, meg ugye 24 óra után is történik mindenkivel, ami történik, hát azt majd eldönti, hogy erről beszéljünk, vagy sem, mert hát ha akik meg akarják nézni a darabot, nem szeretnék tudni, hát hogy mi történik, nem érik lelőni. De hát aki a filmet látta, bár ugye pont beszéltünk róla, hogy nem biztos, hogy olyan túl sokan néznek mostanában Pazolinit, az biztosan tudni fogja. Itt azért nem csak arról van szó, hogy egyrészt ad egy nagyon erős társadalmi korképet a saját koráról Pazolini, de gondolom, hogy nem véletlen az sem, hogy ma vette elő ezt a darabot, amikor ugye itt van egy hihetetlen értékválság Magyarországon, megjelent egy olyan fajta új gazdag réteg, amelyiknek gőze nincs arról, hogy mi az az erkölcs, mi az az etika, hanem csak dúskál a jólétben, és ugye, mint hogy Pazolini maga is azt mondja, hogy ez a darab Isten létének egy botrányos demonstrációja, valószínű, hogyha ezek az emberek egy olyan helyzetbe kerülnének, akkor kénytelenek lennének ugyancsak szembenézni azokkal a lelkük mélyén megbúvó traumákkal, skizofrén állapotokkal, illetve hát remélhetőleg szégyent is találnának valahol ott. Tehát azzal, ami bennük van, és hát lehet, hogy pont akkor derül neki, hogy ki az, aki még megtisztulhat, vagy sem, mert számomra egyébként ez egy megtisztulási dráma is.
Igen. Hát valójában elmondott mindent, helyettem.
Bocsásson meg.
Nagyon precízen. Igen, az, hogy ez a történet engem foglalkoztat egy ideje, mert foglalkoztatott már egy ideje, annak éppen ez az oka, hogy annyira összekeveredtek a fontos és kevésbé fontos dolgok, annyira érzéketlen, és nagyon fontos, hogy közönös lett a világ és a környezetünk, hogy valahogy elfelejtünk rákérdezni alapvető dolgokra. És hagygurászunk a pénzt, a sikert, a pillanatnyi boldogságot, vagy a pillanatnyi kielégülést mindenféle értelemben gondolva, és valahogy elfelejtünk rákérdezni önmagunkra. És ez a történet arra sarkal bennünket, hogy ezt megtegyük. Nem vagyok már fiatal, és egy ideje engem is arra kényszerített az élet, hogy valahogy visszakeveredjek valami origóhoz. Néha úgy szoktam mondani, kicsit patetikusan, hogy az elveszett paradicsomot meg kéne újra találni. És ez a történet, az, hogy én ezt elővettem, annak az is az oka, hogy megpróbáltam valahogy magamból ezt, hogy van ez velem, ezt megtalálni, vagy ezt megfogalmazni. Egyben persze nyilván valahogy szeretném, hogyha azok, akik ezt megnézik, azok ugyanilyen következtetése jutnának, hogy nem ártana visszalépni, behúzni egy kicsit a kéziféket, és visszatérni a nulla pontra, és újra rugaszkodni. Annak idején dédnagyanyám, aki Baján lakott, és gyakran nyaraltam nála, és kint a Gemenci erdő, tehát már kint a Nyíldunán volt egy hétvégi házuk, és rengeteg örvény volt a Dunában. És mindig felhívta a figyelmem, hogyha véletlenül örvénybe kerülök, akkor nehogy elkezdjek kapálózni, hanem egyenesítsem ki magam, és hagyjam, hogy levigyen a aljára, és onnan rugaszkodjak el újra. És ez valójában olyan, mint egy metafora. Ha az ember örvénybe kerül, akkor le kell mennie az aljára, és újra kell rugaszkodnia. Nos, ez az előadás valahogy egy ilyen újrarugaszkodásnak a lenyomata. És nagyon örülök, hogy megcsináltam. Évek óta nem csináltam ilyen, nem volt ilyen munkám, ahol ennyire személyes tudtam lenni.
A Spirit Színházban ezt meg tudta csinálni úgy, hogy itt teljes mértékben egy ilyen rendezői saját elképzelés alapján, vagy ön válogatta hozzá a színészeket, vagy pedig stabil gárdával dolgozott, és meghívták erre az előadást?
Nagyrészt én válogattam a színészeket. Volt adottság is, volt kérése a színháznak, hogy kijátszom benne, de nem volt ellenemre, de a színészek jó részét én választottam. Én nagyon fontos tudni, hát ugye Szabó István tanította nekünk annak idején, az Oscar-díjas filmrendező, hogy a film nem a színházhoz hasonlít, hanem az operához. Én nagyszerűen rajongója vagyok az opera műfajának, rendeztem is, hála jó Istennek néhányat, mert az, ami az operában a zene, az a filmben a kép. És a szöveg, az tulajdonképpen ez csak egy alap, valamilyen fundamentum, de az igazi jelentést, az igazi asszociációs mezőt az operában a zene, a filmben a képek teremtik meg. És Pazolini filmjének és a mi irodásunknak is az egyik legfontosabb eleme az, hogy mi van a szöveg mögött. Ugye ott kezdődik a színház, ahol a szöveg véget ér, szoktuk néha mondani. És én is azzal kísérleteztem ebben az előadásban, hogy hogyan tudom azt a néhány mondatot, amit a Pazolini darabja a kezünkbe adott, hogyan tudom a saját asszociációimmal valamilyen mélyebb értelem felé, tágasabb értelmezés felé terelni. És hát az előadás valahogy erre tesz kísérletet. Képekkel operál. Itt is nagyon kevés, még kevesebb szó hangzik el, mint a filmben. Viszont rengeteg zene szól.
Igen, pont ezt akartam kérdezni, hogy milyen zenét választott.
Nagyon sok zene szól. Egy, nem is tudom, hogy közismerte, René Aubry, egy francia zeneszerző, és annak idején a Helsinki Nemzeti Balett vezetője adta a kezembe ezt a zenét, még 30 évvel ezelőtt körülbelül, és nagyon megragadott, és azt gondoltam, hogy talán a legalkalmasabb ez a muzsika volna azoknak az érzelmeknek, azoknak az érzéki mozzanatoknak a közvetítésére, vagy idegrendszeri mozzanatoknak a közvetítésére, amit ez a történet megkövetel. És hát a Pazolini filmjében van egy másik nagyon fontos zene, zenei szövet, amit egész egyszerűen nem tudtam helyette jobbat kitalálni, úgyhogy én is megtartottam, ez Mozart requiemjének néhány kulcs eleme. Ezt nem éreztem, hogy értelmes lenne kidobni, mert annyira a helyén való. Olyan, mintha a Requiem ennek az egész műnek egy integráns része volna. És nem gondoltam, hogy ki kellene dobnom a történetből, úgyhogy ezeket használom. Akkor, amikor, ahogy ön mondta, a megtisztulás, tehát azok a nagy pillanatok megtörténnek az előadásban a szereplőkkel, amikor ez a megvilágosodás és megtisztulás megtörténik az egyes szereplőkkel, akkor a Requiem szól. Ami ugye egyszerre, hogy mondjam, a pusztulásnak egy himnusza, ugyanakkor mégis valamilyen felemelő, megtisztító zene. És nem találtam jobbat helyette.
Ugye ezt az előadás ráadásul egy elég érdekes helyszínen is játsszák, az Átriumban, tehát hogy...
Igen, az egy hónap előtt még egy szörfkölcsönző bolt volt.
És hát gondolom, hogy ez azért biztosít egy olyan fajta tiszta teret, amit ugye a film az meg tudta csinálni azt, hogy ugye sivatag, meg ilyen tiszta képek, meg hát ugye ezek a nagyon lassú kameramozgások, de hát egy színházban valahogy érzékelni kell ezt a, érzékeltetni kell ezt a nem túl sok mindent, amiben mi vagyunk.
Erre a leginkább, hogy mondjam, a rendező akkor jár jól, hogyha a színészeket használja föl. Tehát a színészek vezetik a tekintetemet, mint ahogy a kamera a filmen. Igyekeztünk úgy megkomponálni a mozgásokat, hogy valahogy a néző mindig azt nézze, ami talán a legfontosabb, amit igazán néznie kell. Hogy mondjam, itt a tekintetek dramaturgiája szervezi a játékot. Ki hova néz, nagyon intenzív jelenlétet kíván mindannyiunktól, az, hogy a néző jól kövesse, kivel éppen mi történik. Hát néhány fontos, egyértelmű jelet leraktunk természetesen, amelyek, mint egy cölöp, segítenek a néző figyelmét egyik pontból a másikba juttatni, és követni azt, hogy mi is történik igazából. Mert a történet maga egyébként nem bonyolult. Ugyanolyan egyszerű, mint egy opera története. A nagy operákat le lehet írni egy-két mondatban, mert a zene hordozza igazából azt a tartalmat, ami megérint bennünket.
Ön, amikor rendezte ezt a darabot, meg ugye játszik benne, mondta, hogy már nagyon régóta szerette volna megcsinálni, és most végre belemerült, mert ezek a kérdések foglalkoztatták. Kapott válaszokat saját maga számára, miközben dolgozott rajta?
Érdekes kérdés, ez valójában ez úgy néz ki, hogy tulajdonképpen az ember már tudja a választ előtte. Igazából ki akarja próbálni, hogy jó-e. Tehát amikor én ezt hozzáfogtam, és egy jó ideje már, nagyjából sok-sok káosz után azért valami letisztult az életben számomra. És azt hiszem, hogy nyomon vagyok. Ez az előadás valójában arra jó nagyon, hogy belemerítsem ebbe a nyomba, mint egy lakmuszpapírt, hogy igazam van-e a saját életem bizonyos szituációit illetően. Úgy tűnik, igen.
Meg volt most már a bemutatója a darabnak. Milyen volt a közönség visszhangja?
Hát volt, aki azt mondta, hogy nagyon erős, nagyon ütős, és hogy nagyon megrázó, meg melbevágó. Hát maga a történet is az. De azért természetesen örültünk ennek. Hát az előadásban van néhány szertelen és, hogy is mondjam, provokatív elem, ami megosztottságot váltott ki. De hát ez ilyen történet, ez egy provokatív történet. Tehát ezt nem lehetett megkerülni. Nem nagyon akarnám lelőni, hogy mondanám.
Nem, azért nem merek kérdezni, mert látom, hogy nem akar róla beszélni, hát, annyit, ami nem akarja elmondani, de hát nyilván menjenek el és nézzük
ugye itt
meg.
Ugye itt van egy lemeztelenedésről is szó. Itt a történetben ezt nem lehet megkerülni. Tetszik, nem tetszik. Nos, hát ez egy manifest módon jelenik meg az előadásban. Nagyon testközeli a dolog, és hát van, akinek az ízlése ezt nehezen tűri.
Igen, érdekes módon Magyarországon azért ez még mindig provokatív dolognak számít, hogyha valaki levetkőzik a színpadon, tehát ugye nagyon sok ilyen táncművészeti produkció is van, és hát a nézők azért megszokják egy idő után, tehát amikor természetesen viselkednek a táncosok, színészek, akkor egy idő után megszűnik a nézőtéren is a kényelmetlenség.
Ennek az a titka, hogy az embernek nem szabad zavarban lennie. Ez kétségkívül így van. Tehát ez sok múlik a színészen, a játszó emberen, aki megmutatja a testét, hogy ha ő nincs zavarban, akkor a nézők számára is természetes, különösen akkor a dramaturgiailag indokolt, nem pedig valamilyen habókos, kívülről jövő elem. Ebben a történetben indokolt és szükségszerű, hogy néhány ember de facto lemesztelenedik, többek között én is. Egész egyszerűen szükség, ilyen a történet, ezt kívánja. De hozzá kell tennem, hogy van az a közönség réteg ma már, amelyik számára ez teljesen természetes és elfogadott. Van az a közönség réteg, amelyik számára nem, de annak a számára nem is lesz. Tehát van, aki azt mondja, hogy ő nem ezért jár színházba. Ez egy réteg előadás, tehát nem állítom, hogy jaj, de nagy széles tábora appellál, de remélem, hogy azok, akik eljönnek, azok nagyjából tudják, hogy mit várhatnak ettől a történettől, vagy legalábbis fel vannak készülve lelkileg, pszichikailag és testileg is arra, hogy hát szembe találkoznak néhány olyan dologgal, amit ritkán látnak ilyen test közelből.
Hát én nagyon remélem, hogy azért azt meg fogjuk még érni, amikor sokkal nagyobb megrekenyedést és botrányt fog kiváltani az, amikor lelkileg tisztátalan, mint amikor valaki fizikailag mesztelenre vetközik. De hát ugye többek között ezen is el lehet majd a darab kapcsán gondolkozni, hogy mi az, amit az ember saját magában talál, mi az, amitől meg kellene tisztulnia.
Hát hasznos lenne, hogyha magának igaza lenne. Végülis az, amit csinálunk, az erre való. A színház egyetlen dolgot tud minden más művészi disziplinával szemben, az azonnali megtisztulás esélyét kínálja az embernek jó esetben, hogyha valaki igazán kíváncsi és nyitott lélek kerül be, és akik celebrálják ezt a misét, vagy nem tudom, minek nevezzem, azok pedig kellő alázattal és intenzitással és önfeláldozással vannak jelen a történetben.
Hát ugye annak idején Pasolini filmje elég nagy, nem mondom azt, hogy vitát, mert azért az egy nagyon enyhe kifejezés, tehát botrányt váltott ki, be is tiltották, az egyház tiltakozott úgy, ahogy az kell ilyenkor. Biztos vagyok benne, hogy azért eltelt egy kis idő, nem fog kiváltani most ekkora a vitát, de nagyon nem ártana, hogyha legalább azok, akik látják, azok elgondolkoznának. Illetve hát jól lenne kötelezővé tenni mondjuk a teljes politikusi gárdának, a felső 10 000-nek, tehát hogy jó lenne egy ilyen kötelező olvasmány jelleggel egy kötelező darabot csinálni.
Ez mondjuk nem ártana. Igen, annak idején, amikor először beszéltünk a darabról, akkor én is mindig a Schwab-hegyre mutogattam, hogy, mert, hogy is mondjam, néha nem is tudjuk elképzelni mi hétköznapi emberek, hogy a rettenetesen dúsgazdag, elképzelhetetlen gazdag emberek néha milyen hihetetlen morális fertőben is képesek élni, és hát nem ártan ott is néha egy kis, hogy mondjam, megtisztító tűz, hogy valahogy szembenézenek azzal, hogy az értékek máshol vannak, az élet máshol van, hogy Kundera mondja.
Hát aki szeretne részt venni ebben az előadásban, az megteheti, hiszen a Spirit Színházban még mindig játsszák. Pasolini Teoréma című műve alapján készítette Telihai Péter, rendezte, játszik is benne, és hogyha fölmennek a Spirit Színház honlapjára, akkor ott meg tudják nézni a dátumokat is. Én most nem tudom, hogy mikor lesz a következő
november 12-én,
előadás.
Nagy szeretettel várunk mindenkit.
November 12-én, tehát a Spirit Színházban meg lehet nézni ezt az előadást, és köszönöm szépen Telihai Péternek, hogy itt volt.
Én is köszönöm szépen.